Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, vízkereszt utáni harmadik vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János első levele második fejezetének első 6 versében a következőképpen. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki ezt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, mondhatnám, szokásom szerint kiegészítettem az ige szakaszt az első 2 verssel, hogy világos legyen, hogy nem arról beszél az apostol, hogy mindenki tökéletes kell legyen, és bármilyen hiba található benne, és nem tud 101%-ot teljesíteni, akkor elveszett. Hiszen ha csak a 3. a 6. versig olvassuk el, akkor ez az érzetünk belőle, hogy hát muszáj tökéletesnek lennem, mint egy vicces könyv címe is írja tulajdonképpen a papgyerekekről, de a lényeg az valóban hasonló. Tehát Pál és minden apostol, köztük János is világosá tesz, hogy nem az a tökéletesség, hogy az ember 102 és 3 és ki tudja még hány százalékokat fog tudni teljesíteni, hanem az, hogy van pártfogónk, akiben megtisztulhatunk. Hát ennyiben fontos az első 2 verset is ide vennünk, még akkor is, ha a legtöbb beosztás szerint ez a 2 vers még inkább az előző fejezet végéhez tartozik, amit 3 hete hallhattunk vízkereszt ünnepén, és most így a 2 össze is érhet ezzel a kiegészítéssel. Tehát a bűntelenség igénye ott van egyrészt a keresztény ember életében, és ezzel feszültségben ott van a naponkénti elesés és felkelés lehetősége, illetve valósága, és ez egyszerre ott van. Egymással szembe feszülnek, ki is írhatnánk, hogy vigyázat, magas feszültség. De hát azt is tudni kell, hogy a magas feszültség az nem csak megölhet egy áramütésben, hanem akár nagyipari gépeket is hajthat. Hát valahogy így hajtja a keresztény ember életét ez a feszültség. Mert hát az is igaz, hogy természetes követelmény Isten gyermekeivel szemben, hogy ne vétkezzünk. De ha ezt komolyan vesszük, akkor ez kétségbeejtő. Hiszen hát mi van akkor, ha, és hát ez nem is feltételezés, ez naponta tapasztalatunk, mi van akkor, amikor vétkezem? Sűrű napi tapasztalat ez. Újra és újra vétkezem. Hát kézenfekvő persze a következtetés, hát akkor nem is vagyok Jézusé. Akkor én el vagyok veszve. Nincs mentségem, mert nem tudom teljesíteni azt, ami a feladatom. Hát ettől a téves kétségbeeséstől is óvad apostol. Hogy ne téves, hanem valódi kétségbeesés legyen bennünk, amikor a bűneinkkel szembesülünk, és ez a valódi kétségbeesés hajtson minket oda Jézushoz, mint engesztelő áldozathoz. Akkor is hajtson oda, ha manapság divatos elvitatni Jézustól az engesztelő áldozat voltot, és manapság sok teológus mondja azt, hogy hát ez nem ószövetségi áldozat, hanem hát ez csak valami áttételes dolog, és valójában például Pál apostolra, a korintusi levélre hivatkozunk, hogy nem is Isten magát kellett, hogy Jézus által megbékéltesse és kiengesztelődjön irántunk, hanem hát minket békéltetett meg, ahogy a korintusi levél 5. fejezete mondja, hogy Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, tehát nem magát velünk, hanem minket ő vele, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. De azért érdemes odafigyelni, hogy már ez az apostoli mondat sem azt jelenti, hogy Jézus ne lenne engesztelő áldozat, csak arról beszél, hogy nekünk is meg kell békülnünk ahhoz Istennel, hogy helyreálljon a közösség. János végképp nem engedi meg, hogy Krisztust engesztelő áldozatként elvitassuk, és csak valami áttételes értelmet tulajdonítsunk neki, hiszen hát emlékezzünk csak, hogy már az evangélium a legelején úgy szól keresztelő János is, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Aztán úgy szerepel minden a passió történetben is, hogy világos legyen azáltal, hogy Jézus páska bárányként hal meg a kereszten. És hát mi más lenne ennél világosabb, hogy Jézusnak ez a szerepe? Hát ezért írja János is, hogy vannak vétkeink, ő is tudja jól ezt a keresztény mindennapi tapasztalatot, és nem valami szemellenzős tökéletességet hirdet, de azt is tudja, hogy van hová szaladnunk a bűneinkkel. Jó hát látnunk magunk előtt, hogy miközben a vétkeink vádolnak és szó szerint kárhoztatnak, hiszen kárhozatot eredményeznek, a közben mégis van pártfogunk az atyánál, aki engesztelő áldozatként meghalt a bűneinkért, és most ő maga a békéltető köztünk és Isten között, ő maga a közben járunk az atyánál. És nem is egyszerűen azt írja az apostol, hogy Istennél, hanem ő nála, mint atyánknál. Ezzel a szeretetét fejezi ki az, hogy ő nem ítélni akar felettünk akkor sem, ha ő bíró is egyúttal, de ő mindenek előtt atyánk akar lenni, hogy szeretettel bánjon velünk. Aztán folytatódik a gondolatmenet, és most már a hozzátoldott két vers nélküli szakaszban vagyunk. Hát a keresztény élet alapját nagyon gyakran, legelőször is a világi emberek, akiknek nincsen akkora rálátásuk, de hát meg kell vallani, hogy nagyon sokszor a kereszténységet felületesen megélő gondolataink során mi is könnyen oda jutunk, hogy leszűkítjük a keresztény életet szokásokra, rítusokra, ezt meg kell tartani, azt kell csinálni, ezt nem szabad tenni, és lehetne sorolni sok-sok lehetőséget, pedig ezzel visszasüllyedünk a zsidóságba, amiről Pál azt írja, hogy hát az a halál szolgálata volt. Vissza szeretnénk tehát a judaizmusba sokszor gyömöszölni mindent, és aztán lehet, hogy egy bizonyos fajta módon ez könnyebb lenne, mert akkor világos lenne, mit kell tennem, és nem értékelnem kell, és nem kell eltöbrengenem, hogy most mi a helyes egy adott helyzetben, hiszen általában odafele is, meg visszafele is vannak érvek, szinte minden élethelyzet ilyen, hogy lehet mondani mellette szóló érvet, hogy ez ezért jó, lehet azt mondani, hogy ez ezért rossz, és hát más se látunk a minden napokban is nyilván egymással találkozva is látjuk, ki mit tart jobbnak, ő is valami módon nyilván megindokolja, hogy miért azt választja, ezt látjuk a közéletben, összeugranak egymással szemben a felek, pártok vagy személyek, különféle csoportok, és mind a kettő mondja a maga érveit, hát kinek lehetne itt igazat adni vajon? Hát valóban, ha egyszerűen a cselekedetekre szűkítenénk le a dolgot, akkor csak ezt látjuk. Ezt kell tenni, vagy ezt nem szabad tenni, és akkor lehet a csoportok között vitatkozni, hiszen ki miből indult, ki mit tartott fontosnak, az szerint fog válaszolni a kérdésre. De János ebben a szakaszban mégis világossá teszi, hogy bár vannak a kereszténységben megtartandó rendelkezések is, vannak elvégzendő feladatok, vagy éppen tilos dolgok, úgymond, de messze nem ez az elsődleges. Úgy is mondhatnám, hogy a tetteink azok pusztán annyiban érdekesek, hogy valaminek a következményeként keletkeznek. De az elsődleges az az ok, aminek a következtében előállnak, és ezt úgy nevezi meg most az apostol, hogy ismerjük-e Istent. Ez van mindenek felett, hogy ismerjük-e Krisztust, hiszen a kettő nem különíthető el, Jézus nagyon is világossá teszi, és ez az apostol itt a levelében tartja is magát, hogy nem tesz éles különbséget, hogy ő benne lehet csak Istent megismerni. Aki látott engem, mondja Fülöpnek is, az látta az atyát. Aki ismer engem, az ismeri az atyát, most mondhatjuk így is. Hát ezért van az, hogy az apostol se tesz éles határvonat, hogy az ő, az mikor jelenti Istent, és mikor Krisztus, mert nem is érdekes. Teljesen mindegy. De azt kiemeli, hogy a sorrendet azt ne keverjük össze, hogy melyikből is ered. Mi az elsődleges a keresztény életben? Hát ezért nem is szólít fel az apostol arra, hogy hát tartsuk meg a parancsolatait ilyen egyszerűen, hanem azt árja elénk, hogyha őt megismerjük, akkor ez így lesz. Azt mondja, hogy abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, hogy megtartjuk a parancsolatait. De nem azt mondja, hogy tessék erőlködni a parancsolatain, és akkor majd talán megismeritek őt, hanem fordítva van ez. Ha őt megismerjük, akkor igazítjuk az életünket ő hozzá. Akkor Jézust követjük, és a parancsokat is megtartjuk. És Isten megismerése, az ő ismerete, ez a Bibliában jóval többet jelent, mint amit a hétköznapokban értünk. Végképp nem egy értelmi ismeretről beszél a Biblia, hanem egy szoros közösségről van szó. Nem véletlen, hogy a házastársak is így ismerik egymást a legszorosabb kapcsolatban, és Isten is ezt használja népével való kapcsolatára. A legszorosabb közösséget fejezi tehát ki az apostol akkor, amikor arról beszél, hogy ismerjük meg Istent, és hát nem arról, hogy tanuljuk meg a hittan leckéket, vagy a KT kérdéseket és hasonlókat, hanem hogy legyen személyes találkozásunk ő vele. Megtartani Isten parancsolatait pedig ugyanazt jelenti, mint amit aztán a másik versben meg úgy mond, hogy megtartani igéjét. És ez talán még jobban kifejező, hogy itt nem egyszerű rendelkezésről van szó, egyfajta törvényről, és azt kell betartani, és azt kérik számon rajtunk, hanem az, hogy Isten igéje legyen bennünk minduntalan. És ezért tehát most már átváltott erre, hogy az ő igéjét tartjuk meg, és az ő igéjében lehet őt megismerni. És ha mégis előáll az az abszurditás, hogy miközben azt állítom, hogy ismerem őt, mégsem követem a cselekedeteim révén is, akkor viszont leleplezem magamat, mint hazugot, akiben nem található meg az igazság. És itt most nem az Isten előtti igazságról van amúgy szó, ami leggyakrabban előfordul a Bibliában, hogy Isten előtt hogyan igazul meg az ember, hanem most a valóság értelmében, tehát azért is vagyok hazug, mert nem a valóság van bennem, hanem valami hazugság, a látszat, éppen akár az ellenkezője annak, amit igyekszem mutatni. Hát így tárja elénk, hogy mi is legyen velünk Isten gyermekeivel. És azt mondja, akkor legyen bennünk Isten szeretete. Mert ez az isteni krisztusi szeretet az, ami a vezérünk lehet, ami úgymond a tesztje lehet a cselekedeteinknek, hogy megvizsgáljuk, megtartjuk-e Krisztus igéjét. És most már tehát nem mint egyszerű parancsolatáról van szó, hanem a szeretetben követésről. Tehát kiderül, hogy a parancsolatok megtartásának az eszköze az tulajdonképpen Isten igéje, amely szól hozzánk, amely Isten lelke és ereje révén elvégzi bennünk a maga munkáját. Persze, nagyon sokszor megszégyenülök, mint hazug. Mutatok egy képet, és kiderül, hogy a valóságban nem is sikerül, azt messze nem sikerül elérnem, vagy akár az ellenkezője a valóság. Hát valóban figyelmeztető ez a mondat, hogy hogyan is élünk, és hogyan igazítjuk nem egyszerűen a tetteinket, tehát, hanem az ismeretünket és a szeretetünket Krisztushoz. És mi az, amiben fáradozunk? Egyszer egy riportban beszélt arról, egy kickbox edző, hogy hát őneki igazság szerint egyedül kellene lennie. Hát egyszerűen ezt az életvitelt, amit ő csinál, ezt a fajta hivatást űzi, és munkamániásan, és ki tudja még mi módon oda feszül, hát ezt nem lehetne elviselni. És hát annak idején kérdezte is a feleségét, hogy tudja ezt vállalni. Ő azt mondta, hogy hát tudja, hogy mi a hivatás. És elgondolkodtató ez a példa, hogy hát a kickbox esetén mondjuk a férj és feleség tudja, hogy mi a hivatás, és ennyit hajlandók is együtt odaáldozni. Vajon mi tudjuk-e, hogy mi a keresztény hivatás? És tudunk-e mindent odaáldozni egyéni életünkben is, de a család közösségében együtt is? Mert lehet, hogy különben aztán csak ránk is az lesz igaz, hogy hazudunk, hogy hazugok vagyunk, és nem az igazság van bennünk. Vagy egy talán még kirívóbb példa is eszünkbe juthat. Annak idején, a VB idején volt egy ilyen hír, hogy egy ember dekázva el akart menni USA-ból Brazíliába, és hát ő ezt akarta a maga fanatikusságával teljesíteni a VB örömére. Hát a hírek szerint nem sikerült neki, mert elgázolta egy autó. De ilyen hívságokra sokan pazarolják az energiájukat, még az életét is akár ezért odaáldozta, ha ilyen értelemben nyilván nem is szándékosan. De vajon mi a krisztusi célokra tudunk-e ilyen áldozatot vállalni? Tudjuk-e, hát ennél sokkal kevesebbet is, de tudunk-e odaáldozni valamit? Van-e bennünk olyan tartás és olyan elszánás, hogy Isten ismeretéért megéri ezt is? Az csak egy egyszerű példa, de éppen az időjárás kapcsán, hogy ilyen hóreggelünk lett. Hát vajon ilyenkor azt nézzük, hogy hó van, és milyen nehéz lesz kimenni, kimozdulni, vagy azt mondjuk, hogy hát ez a legkevesebb, hogy vállaljuk, és itt vagyunk most is. Hát azt is elmondja az apostol, hogyha az ő igéje, Isten igéje lesz bennünk, akkor azzal teljesedik be bennünk Isten szeretete. Akkor mondhatjuk el azt, hogy ő benne vagyunk. Itt megjelenik tulajdonképpen a pálapostoli kulcsszó is, ha egy kicsit más értelemben, vagy más hangsúlyjal is, de ő benne lenni, ő is ezt mondja a szentekről, ő benne vannak, de itt Jánosnál inkább a szőlőtő az, ami előttünk lehet, és hiszen ezt Jézus maga így is mondta, hogy a szőlőtőbe kell nekünk beleplántálódni, beleoltatnunk. Pál apostol másik képe pedig az, hogy mi vadolajfa lehetnénk ilyen értelemben, akik beleoltattunk a szelídbe. De minden esetre világos Jézus szavaiból, hogy ez mindennek a kiinduló pontja. Csak a tőkéből meríthetjük az életet, az energiát, a növekedést, mindent. És aki ebben nem tud belekapcsolódni, az elszárad. Azt mondja, hogy nélkülem semmit sem cselekedhettek. De ennek a másik oldala meg az is lehet, hogy hát akkor természetesen mindent ő benne kell, hogy tegyünk. Semmit sem nélküle. Tehát őt kell megismernünk, és ezáltal megtudnunk, hogy ő benne vagyunk. Ha pedig ő benne vagyunk, akkor ő hozzá is kell hasonulnunk. Hát ezért zárja ezt a szakaszt azzal a levélíró János, hogy úgy kell élnünk, amint Jézus is élt. És itt válik világossá, hogy eddig is Jézus Krisztusról szólt, és nem csupán általánosságban Istenről, hiszen hát hogyan is lehet mondjuk úgy élnünk, mint Isten, vagy egyáltalán hogyan értelmezhetnénk azt, hogy Isten hogy él. De az, amikor elmondja, hogy ahogy ő élt, azaz itt a földi életében, azt vehetjük példának, akkor ez mindenki előtt már világos lehet, hiszen napról napra járta az országot, tanított, csodákat tett, ahogy az oltár előtt is hallhattuk. Ő maga hívta az embereket magához. Azt mondta, hogy tőle tanulhatjuk meg, hogy milyen is az igazi krisztusi élet. Mert ő igát ad a nyakunkba, de azt is elmondja, hogy ez valójában nem teher lesz, hanem gyönyörűség. Hát Jézus hogyan is élt? Vagy éppen hogyan él most? Bizonyára sok mindent elmondhatunk, ami mind-mind igaz megállapítás. Mégis kétségtelenül igaz, hogy a legfőbb jellemzője az éppen az a szeretet, ami teljessé kell legyen bennünk is. Hiszen ezzel a szeretettel mondott le isteni létformájáról, és lett emberré. Ezzel a szeretetével lett engesztelő áldozattá, amellyel értünk adta magát. Hát ezt senki más nem képes megtenni, még a barátaiért sem, nem hogy az ellenségeiért, akik őt gyűlölik, csak az, akiben valóban tökéletes, isteni szeretet lüktet. És ezért is fontos, hogy sok félreértést lehántsunk a szeretetről, hiszen mi mindig a magunkéhoz mérjük, amikor szeretetről beszélünk, az emberi szeretetünk kategóriáit próbáljuk használni, amelyek bizony különféle feltételekhez kötődnek. Valamiből vagy erednek, vagy valami célt akarnak elérni vele. És tévedünk ilyenkor, ha ezt Istenre alkalmazzuk, mert ő egész máshogy szeret minket. Az ő szeretete a kiválasztásban leledzik, Krisztus földre küldésében, az ő váltság munkájában, és így szólít meg minket, hogy legyünk az ő követői. Naponként kísért minket a cselekedett kereszténység. Hát nem olyan nagy csoda, hiszen a reformáció idejére is gyakorlatilag kizárólagos és hivatalos nézet volt ez a középkori egyházban, hogy az számít, amit teszünk. Mint a jogszabály. Mindegy, hogy ki mit gondol, az a lényeg, hogy mit tesz. És manapság is állandóan napról napra beleesünk ebbe a tévútba, a cselekedett csel csapdájába, és azt hiszük, hogy hát majd a tetteinkkel érdemeljük ki Isten szeretetét, majd a tetteinkkel eszközöljük ki a bocsánatát, hogy vezeklünk valami módon a bűneinkért. Hát valóban szükséges, hogy Luther első tételét komolyan vegyünk, naponta meg kell térnünk a cselekedeteink hamis kegyességéből, az értünk engesztelő áldozatul adatot Krisztushoz, a hit kegyességéhez. Naponta meg kell találnunk ennek az útját azért, hogy felismerjük, hogy a legfőbb dolgunk, hogy ő benne legyünk és maradjunk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei pártfogónk, aki az atyánál közben jársz értünk, köszönjük neked, hogy bár sokszor és sokféleképpen vétkezünk ellened, te mégis engesztelő áldozatul adtad magadat bűneinkért. Áldunk téged, hogy megismerhettünk, hogy részesei lehettünk annak az ismeretnek, amely elénk tárja mérhetetlen szeretetedet. Hát, hogy ne legyünk hazugok, akik csak hangoztatjuk, hogy ismerünk téged, akik csak szavainkban vagyunk a tieid, de a mindennapokban nem követünk téged. Add nekünk igédet, és ajándékozz meg lelkeddel, hogy meg is őrizzük a szívünkben és tetteinkben egyaránt. Tedd bennünk teljessé szeretetedet, hogy benned legyünk, szőlővesszük a tőkében, és hogy életünk mintája és példája te magad légy. Adj erőt úgy élni, ahogyan te jártál itt a földön, és add, hogy majd veled legyünk a mennyben is. Ámen.